Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
Egyszer.
De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben, ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
Több is.
és ez már 2 éve fut ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
Hol tanultál Londonban?
A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt, egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe, és igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műterpiacon, Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidouje, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van, akik...
Mondj egy párat.
A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andrái, szóval azért...
De hogy művészek, tehát például Maurer...
Ja, művészeket Dóra, mondjam, bocsánat, oké.
Okay. De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
Hát a Maurer Dóra, Bak Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
kanonizálódik egy, a van,
most már egy Maurer Dóra, vagy egy Bak Imre neve, az egy alapvetés. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért egy nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
Így van.
Van.
Igen, így van. Igen. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő igen. volt.
Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt velem műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
Abszolút, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, tényleg nagyon jó figura volt, mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám egy nagyon, nagyon szép és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betévedt galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
Én nagyon, nagyon.
És van egy testvéred, ő is szerette?
Két testvérem van, két nővérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
te,
azt.
Te kaptad töményen
az. Igen, 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 de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, hogy, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
Tényleg? Igen, igen. Ezek után?
Igen, ezek után, igen, igen. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szeszgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szeszgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagyipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs-Pozsony-Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják mondjuk, össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit igen, úgy hívsz, hogy Rechnitzer galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
Abszolút. Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
Merre van a galéria?
A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett, és maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán, itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
Mit láthatunk most áprilisban?
Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Kling Emma 3-asának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van két óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
Sok galéria van itt.
Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is bele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre, meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, ami is ott vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.